Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Kézilabdával folytatjuk, hiszen három érdekes téma is van. Egyrészt ugye a Győri Audieto újabb bajnokok ligája győzelme, másrészt az elmúlt héten sorsolták ki a férfi BL 4-es döntőjének a párosításait, legalábbis az elődöntőkét, és két mérkőzést játszott az olimpiai bajnok Dánia ellen a magyar férfi válogatott, Európa-bajnoki selejtezőket. Itt van velünk a vonalban Márta Bence, kézilabda szakíró. Szia, Bence!
Jó estét kívánok, szia!
Kezdjük a Győrrel, az történt a legkésőbb, mert egy válogatott meccs az később volt, de talán az a legnagyobb sztori. 5 éven belül harmadszor nyert bajnokok ligáját a Győri Audieto. Hogy láttad te ezt a 4-es döntőt itt Budapesten?
Az idei egy kicsit abban a szempontból szerintem rendhagyó volt, hogy most tényleg a 4 legerősebb csapat jutott be, méghozzá úgy, hogy közül a 4 közül is 2 kiemelkedett. Tehát volt ennek a szezonnak 2 kiemelkedő csapata, akik hát egy-egy döccenést leszámítva, mert azért az anélkül nagyon nehéz lehozni egy szezon. Magasan kiemelkedtek a mezőnyből, ugye a 2 csoportgyőztesről beszélünk, a Várdáról és a Győrről, és aztán a döntőjük sem okozott csalódást. Nem szeretnék ilyen nagyon nagy szavakat használni, mert hát sok minden történt, de szerintem az elmúlt évek legszínvonalasabb női kézilabda mérkőzése volt.
Mondjuk nekem a norvég-holland torna döntők azok, egy szinten.
Igen, teljesen igazad van. Válogatottakban most bele se gondoltam, de ez, amit ez a 2 csapat csinált ezen a döntőn, úgyhogy igazából a legnagyobb erősségeire nagyon jó válasza volt az ellenfeleknek, tehát a nagy erősségei egyik csapatnak se érvényesülhettek, és lett belőle egy ilyen borzasztó, intenzív, de mégis egy ilyen nagyon profi, már ilyen férfiakat idézően, már elnézést, bocsánat, hogy ilyet mondok, de tudja mindenki, hogy mire gondolok, természetesen semmi szexizmus nincs ebben, de már ilyen férfiakat idéző koncentráltsággal, végtelenül jó egyéni teljesítményekkel, és hát egy olyan MVP-vel, aki nem rossz választás nyilvánvalóan, de azért elég furcsa, hogy nem Görgücz Anita lett ennyit, azt hiszem leszögezhetünk.
Pont erről beszéltünk, és akkor megint Danit kell dicsérnem, itt az adás előtt ugyanezt mondta, hogy egyetlen egy valamiért fáj a szíve, hogy nem Görvicet választották meg a mérkőzés a döntő legértékesebb játékosának. Görviccel készült egy jó sok interjú is, az egyikben kifejtette, hogy nagyon komoly és nagyon nehéz 2 év áll mögötte. Miért volt Görvicen itt a számára az elmúlt 2 év ilyen elképesztően nehéz?
Hát ha tippelnem kellene, akkor elsősorban azért, mert ő most nem ott játszik, ahol játszani akar. Ezt leszögezhetjük, ebben egészen biztosak lehetünk. Hogy ez milyen viszonyt és milyen hangulatot generált közte és Ambrose Martin között, ezt nem tudom. Valószínűleg annyira rosszat nem, mert Görvicz van annyira profi, hogy tudta kezelni ezt a helyzetet is. Azon túl mi sem jártunk vele rosszul, akik a Győrnek szurkoltunk, hiszen ő az a fajta játékos, aki a szélről is tud meghatározó lenni. Nem csak a góljai miatt egyébként. Ez az irányító poszt, ez egy neurologikus kérdés Győrben, ez azért látszik abból is, hogy Görbic Anita már a második klasszis magyar irányító, aki a szélre szorul. Más elképzelései vannak ott Martinnak, és bárhogy fáj is, tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy őt igazolta az, hogy megnyerte a bajnokok ligáját. Egy nagyon színvonalos bajnokok ligáját, mert hogy most itt közben az jutott eszembe, hogy ugye az első Final Four, amit szintén a Győr nyert meg, ott azért más volt a helyzet. Tehát ott az volt a kérdés, hogy meg tudja valaki szorítani a Győrt, nem tudta. De most azért ez egy sokkal kiegyenlítettebb mezőny volt, és egy elképesztően erős Várdár. Tehát ez egy nagyon komoly, nagyon fajsúlyos bravúr, talán a legnagyobb bravúr a 3 döntő között, sőt, a legnagyobb bravúr a 3 győzelemmel záródott döntő között.
Te azt mondtad Görvicsel kapcsolatban, hogy visszakanyarodnék ehhez a témához, hogy más az elképzelése Ambrose Martinnak. Mi ez? Mi az, ami más? Miben különbözik Görvicz, és miért nem ő az első számú irányító a kora miatt, vagy a játékstílus más, amit a szakvezető elképzel?
Semmiképp sem a kora miatt. Azt azért leszögezhetjük, hogy ugye 34 éves lesz most valamikor a napokban. és egy hosszabbításos meccsen még a végén oda simán hetes lőni. Jó, az utolsó támadások nem a látszott, egy kicsit húzta a lábát, de nagyon keményen végharcoltam. Ugye a magyar kézilabda szakzsargon az nem jutott még el odáig, hogy külön szavunk legyen a middle back és a playmaker közti különbség kiírás vagy leírására.
Talán a három átlövős játék ez szokott lenni ilyen leírása ennek a sztorinak,
nem? Igen, de tulajdonképpen nem, mert hiszen azért Groth is irányító tulajdonképpen, tehát róla nem mondanánk azt, hogy ő egyértelműen átlövő, egy irányító játékos, de ő inkább ilyen középső lövő, mint játékszervező típusú. És hát Ambrose Martin fejében, hogyha megpróbálunk belátni, akkor lehet, hogy volt egy olyan gondolata, hogy Görbic zsenialitása közepén, mint játékszervező, mint playmaker, az akkor jön igazán ki, hogyha beállóban ott van Heidi Löke. Az a játék kapcsolat, a világ mind a ketten egyértelműen a legjobbak a posztjukon, az a játék kapcsolat, az bármilyen mérkőzésen képes döntő faktorra ellépni, de ugye Löke november elején kiesett a Győrből, és azért alapjaiban, és ez nem túlzás, a Győr játékát alapjaiban kellett átgondolni, hiszen Löke nem csak a támadásnak és a védekezésnek volt a kulcsfigurája, hanem ahogy Ambrose Martin mondta, az öltözőnek is. Tehát egy olyan játékos esett ki, akit borzasztó nehéz volt pótolni. És hát ugye Görbici játéka most nyilván egy ilyen klasszissal kapcsolatban mután hangzik, de oka fogyottá vált, hogy irányítóként játszon. Onnan most már gólok kellettek, nem passzok, és ebben most már Groth, nyilván elsősorban azért, mert van köztük egy jó pár év különbség, most ő előrébb jár Görbicnél, aki meg egyébként a szélről is tud klasszis teljesítményt nyújtani, mint ahogy azt láttuk is.
Ráadásul ugye a Löke helyettes Yvette Brock a holland válogatottban is együtt játszik Grothtal, tehát ott meg az a páros kapcsolat működik sokkal jobban.
Pontosan így van, így van. Nyilván ez már egy kényszer megoldás, de szerintem Brock várakozáson felül hozta magát. Jól játszott tulajdonképpen. Nyilván ő se elő, se hátul nem hasonlíthat össze Heidi Lökéhez, viszont egy nagyon tudatos és egy nagyon higgadt játékos, aki nagyon nagy erőssége volt a Győrnek. Tehát ő is azok közé tartozott, akik nem feltétlenül a góljaikkal, de múzó emberek voltak, mondhatjuk.
Min múlott szerinted ez a döntő?
Semmin. Tényleg, tehát ez ötször eldőlhetett volna ide-oda. Jó, nyilván a Győr vezetett végig, azt azért ne felejtsük el, 0-1 és 2-3 volt még egészen a meccs elején, de onnantól kezdve a Győr vezetett végig, és tulajdonképpen irányította a játékot, de itt tényleg elcsépelt sportújságírói közszer, hogy műanszok döntenek, de itt tényleg egy-egy rossz mozzanatot ki hogyan reagál le. Például ugye Mörk fogta magát, és a rendes játékidő utolsó percében volt néhány nagyon nagy butaság, amit csinált. Ezek után bement, és gyakorlatilag az ő gólja volt az, ami végül eldöntötte ezt a finálét. De közben meg a másik oldalon Lakaber ugyanezt csinált, egy hatalmas nagy butaságot, és aztán tök sián odállt, és úgy bevágta az utolsó hetest, hogy majdnem fölborult a kapu. Tehát itt ezek olyan játékosok, akik tényleg a csúcsa. Itt szerintem a világ 15 legjobb játékosából 10 itt volt a döntőben, és mindenki a tudásának, majdnem mindenki a tudásának megfelelően játszott.
Ennyit talán a Győrről, hogyha maradt még benned bármi, akkor mondd el most.
Még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad,
persze.
És tényleg nem szeretném hosszúra nyújtani. Tomori Zsuzsáról valószínűleg kevesen is fognak beszélni, pedig én azt gondolom, hogy azért kell mindenféleképpen, mert egyrészt a Győr legjobbjai között volt Görbiccel együtt, és ez már két magyar, ami azért nagyon fontos nekünk mindenféle szempontból. Másrészt azért tudni kell, hogy Tomorit elengedte a Győr gyakorlatilag. Az, hogy több mint egy évbe telt neki, hogy felépüljön ugye a világbajnokságon szerzett térsérüléséből, nem is ment neki úgy a játék, és egyszerűen elengedték. És aztán valami történt a háttérben, nem tudjuk, de kapott még egy éves szerződést, és most ezen a Final Four-on Tomori Zsuzsa az első meccsen a piros lapja ellenére megmutatta, hogy nagyon is jól járt azzal a Győr, hogy még egy évig az ő játékosuk marad.
Tényleg, ha már piros lapot mondasz, ugyanolyan szituáció volt a Bajnokok Ligája döntő, illetve a budapesti magyar-dán férfi meccs végén, azaz a magyar játékos nem engedte elvégezni a szabad dobást 1-2 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Te is ezt gondolod, hogy ugyanez a helyzet volt Nagy Lászlónál és Tomorinál?
Hát mondhatjuk, igen, hogy hasonló. Bár itt igazából szerintem a legeslegfontosabb kérdés az, hogy mi a bánat értelme van ennek a szabálynak.
Az egy másik kérdés, az oké, okay, de pont nekem az volt a furcsa, mert Tomorinál azért tudjuk róla, hogy amikor éppen olyanja van, akkor a világ egyik legjobb, vagy tud lenni a legjobb játékosa, viszont olyanja is szokott lenni, hogy mutogat, fegyelmezetlenkedik, és kiállítatja magát. De mondjuk Nagy László szerintem az ilyen szempontból a gondolkodásnak a példaképe, és tudnia kell egy Nagy Lászlónak, mint ahogy egy Tomorinak is, hogy az adott dologért mi jár a szabálykönyv szerint, még akkor is, hogyha ez egy rossz szabály.
Igen. Abszolút megfogalmaztad az én gondolataimat is, nekem is ez járt a fejemben. Nyilván az a mérkőzés az azért nem sikerült jól Nagy Lacinak, ezt leszögezhetjük, hogy, és ez azért egy kicsit félelmetes is, hogy annak a játékosunknak, akinek minden szempontból a vezérének kell lennie, úgy a válogatottnak, mint majd a Veszprémnek hamarosan, amikor eljön a döntőknek az ideje, fejben annyira fáradt, hogy ez nincs meg neki, hogy most mit csinál ezzel a dologgal. Lehet, hogy a fizikai fáradtság is benne volt, hiszen borzasztó sok meccs van Nagy Laciban, indokolatlanul sok, tegyük hozzá egyébként. Lehet, hogy ez is szerepet játszott. Remélem, hogy a következő hetekben azért valamennyit tud majd pihenni, mert óriási szüksége lesz rá. Nyilván a válogatottnak kevésbé, hiszen az a kijutás az már megvan. A Veszprémnek már sokkal inkább.
Nyilván ugye ez egy érdekes szituáció, hogy ugyanabban a csarnokban 3 nap különbséggel nagyjából hasonló helyzetet ellenkezőképpen ítélt meg a két különböző játékvezetői páros, és az egyiknél a szabálykönyvben leírtaknak megfelelően, bár szerintünk rossz szabály, piros lap 7 méteressel díjazták Nagy Lászlót, a másik oldalon viszont ugye egy idén túli szabaddobást dobhatott csak a Várdár, és még egy 2 percet se kapott Tomori, de ezt bízzuk az EHF-re talán, hogy a játékvezetőket kiértékeljék. Viszont akkor
Igen, bocsánat, igen? Hogyha még, akkor még egy legutolsó gondolatot. Szerintem a játékvezetés színvonal az nagyon messze elmaradt az egész Final Four-on a mérkőzésektől. Ezzel valamit kezdeni kell ezzel a dologgal, mert borzasztó sokat tévedtek a játékvezetők. Sima volt a két elődöntő, de ott is azért voltak olyan dolgok, amik már így azért furcsán hatottak.
Hát igen, és ez, hogy mondjam, régóta probléma, hogy nagyon sokszor fordul elő az, hogy a játékvezetés színvonala az nem éri el a kézilabda színvonalát. Szóval akkor válogatottazzunk. Volt egy budapesti mérkőzés. Én személy szerint egyrészt nyilván, mert pesti vagyok, és szeretnék meccsekre járni, úgyhogy közel vannak az otthonomhoz. Én nagyon hiányolom a budapesti válogatott mérkőzéseket a kézilabdázóknál, de ez a dán meccs, meg az, hogy ugye 2 nappal később itt rendezték a Final Four-t, és már kész volt az aréna arra, hogy meccset lehessen benne játszani. Ez egy nagyon szerencsés együttállás volt, és szerintem annak ellenére, hogy azért tele messze nem volt az aréna, de elég jó hangulatot sikerült varázsolni a csarnokba.
Ebből igazad van, de nekem, hogy mondjam, nagyon szerencsésen jöttek ki ezek a dolgok, és szerintem a szövetség megpróbálta ugyan, de nem hozta ki ebből a maximumot. El kellett volna sütni úgy, hogy ez a kézilabdázásnak a hete, tényleg komoly pénzeket beletenni a marketingébe, hogy egy ilyen kézilabda ünnep legyen az egész. Most nem tudok hasonlóra jutni, hogy milyen programokat lehetett volna még kitalálni, de volt törekvés erre, ugye a Hősök terén játszották volna le, hogyha nem nincsen rossz idő a Junior Final Four-nak az elődöntőit, amiknek aztán a döntője azt már bevitték az arénába, ugye az elődöntők utánra. Tehát volt erre törekvés, de úgy érzem, hogy az ötlet megfogant, de nem valahogy a kivitelezésbe hiba csúszott, mert ennek egy kézilabda ünnepnek kellett volna lenni az egész hétnek. És minden napra szervezni valami programot, akár részben ingyeneseket is, és akkor biztos vagyok benne, hogy a dánok elleni meccsen is teltházban, és talán pont annyi hiányzott a győzelemhez, hogy még az a plusz 2-3 ezer ember, vagy mondjuk inkább 4-5.
Az itthoni dán meccsel én bevallom őszintén, kevesebbet foglalkoznék, mert játszottunk egy X-es meccset nagyjából az olimpiai bajnokkal. Egy azért is, mert az Európa-bajnoki selejtezők azok azért abban a rendszerben, ahogy jelenleg zajlanak, miszerint van két jó csapat egy csoportban általában, meg két gyengébb, a miénk az mindenképpen ilyen, nem bírnak túl nagy téttel a két jó csapat közötti meccsek, hanem a gyengébbeket kell elveregetni, és maximum azon múlik, hogy milyen kalapba kerül az ember az EB sorsolásnál. Viszont a visszavágó az szerintem szakmailag egy sokkal érdekesebb meccs volt, mert hogy négy nagy sztár nélkül ment a magyar válogatott, és az első fél időben abszolút partiban voltunk a dánokkal, sőt, legtöbbször mi vezettünk, és a második fél időben is láttunk olyan megoldásokat 20-21-22 éves játékosoktól, ami mindenképpen pozitív, és ugye sokat beszéltünk már a kézilabda utánpótlásról, hogy komplett generációk kimaradtak, de itt úgy tűnik, hogy azért van jó pár olyan játékos, aki már most bevethető a nagy válogatottban.
Így van, és egy kicsit azért lehetett örülni annak, hogy hát amennyire örülni lehet, nyilván senki nem örül annak, hogy Rolinak, Mikler Rolandnak beáll a derek, a Laci elfárad Csasszinak bajnoki döntője van, tehát hogy kulcsjátékosok hiányoznak, de valóban elkerülhetetlenné válik ez az őrségváltás hamarosan, és most azokat a játékosokat láttuk, akikre a következő időszak válogatottja már épülni fog, és ebben biztosak lehetünk, hogy ez így lesz. Ugye nyilván azzal, hogy Csávi Szabaté távozik a válogatott éléről, és Ványes jön, egy teljesen más kézilabda filozófiát fogunk látni. Az már eleve biztossá vált ezzel, hogy néhány játékos válogatott pályafutásának lassan búcsút mondunk. Ugye rengeteget fog gyorsulni a játékunk, ezt a fajta tempóhandbalt fogjuk játszani, tehát azt próbáljuk meg játszani. Bár más kérdés, ugye ezzel kapcsolatban meg az izgalmas, hogy mennyire egészséges az, talán Dusebájev példáján tanulva, hogy egy edző hozza magával a filozófiáját, és mindenáron azt akarja keresztülvinni, és nem megpróbál inkább hát építeni azokra az erősségekre, amik megvannak nekünk.
És nem lehet, hogy Vranyes a válogatottnál legalább, mert nyilván a Veszprémet azt úgy szabja a saját képére, ahogy szeretné, de nem lehet, hogy a válogatottnál másképp fog hozzáállni az egészhez pont emiatt?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván nem tudunk miből építkezni. Azt láttuk, hogy egy baromi jó Flensburgot csinált, aminek megvoltak a maga erényei. Ezek nem esnek egybe sem a hagyományos magyar kézilabda erényekkel, sem a jelenlegi aktuális, mondjuk úgy, hogy a válogatott keret legnagyobb erényeivel. Nyilvánvalóan, ugye a válogatottnál nehéz a helyzet, mert oda nehéz igazolni játékos, bár azért láttuk, hogy lehet. De szerintem szoknunk kell majd új neveket, ebben egészen biztos vagyok, és abban meg egyáltalán nem, hogy ez rosszat fog nekünk tenni. Megismerünk olyan játékosokat, akik képességeik alapján már válogatott szintűek, csak hát vagy nincsenek jó helyen, vagy valami évkevesebbet játszanak. Lesz azért meglepetés még ebben.
Van tipped, hogy kik lehetnek azok, akik mondjuk még most sem voltak benne a keretben, és Vranyesnél fontos emberekké válnak?
Hát én nekem egy tippem biztosan van, egy olyan játékossal kapcsolatban, aki már most is azért meghatározó játékos. Szerintem Lékai Máté előlép abszolút kulcsfigurának ebben a csapatban. Ő már megvan az a rutinja, amivel hallgatni is fognak rá a fiatalabbak, és ha Máté bizalmat kap, és ő diktálhatja a játéknak a ritmusát, akkor az egy jó pofa kis magyar válogatott lesz, és azt szeretni fogjuk. Hogy a kérdésedre is válaszoljak, Győri feltétlenül róla gondolnám, de olyan játékosokat fogunk látni, meg azt sem mondom, hogy Juhász nem lesz újra irányítóként csapattag, hiszen gyorsulni fog a játékunk, gyorsulni kell. Tehát azok a játékosok fognak érvényesülni, akik bírnak futni, és tudnak is jó gyorsan.
Minden esetre az biztos, hogy helyenként egészen kiváló volt nézni ezt a felszabadult magyar válogatottat. Lesz még két meccs, azok még Szabatéval, ha jól tudom, Hollandia és Lettország ellen, azokat azért illik kipipálni mindenféle probléma nélkül.
Így van, bár ne felejtsük el, hogy ezekre a meccsekre, amikor sor kerül, akkor már mindenként a szülinapok másnapján a lufik körülbelül olyan lesz. De hát nyilván ezeket a meccseket akkor is be kell hozni. Nyilván profi játékosok játszanak az ellenfeleknél, és ők is a szezon végén lesznek már, úgyhogy ilyenkor azért ritkán játszanak olyan nagyon színvonalas meccseket. Fájdalmasokat, igen, hogyha arra a szlovéniai VB-selejtezőre emlékszünk, ami igen. Az egész mostanáig meghatározta a magyar válogatottat. Az egy nagyon kellemetlen dolog, hogy akkor meccsöket kell játszani, fontos meccsöket. Most azért egy erdős rejtezőn ennél jóval könnyebb helyzetben vagyunk.
Na és akkor térjünk rá a harmadik témára, ez pedig a Veszprém sorsolása. Én amikor beszéltem erről, van egy podcast a hosszabbítás.hu-n, ahol múlt héten téma volt ez a veszprémi sorsolás. Én azt gondoltam, hogy a Paris Saint-Germain az elődöntőben a lehető legrosszabb. Egyet értesz?
Nem, én abszolút azt gondolom, hogy ők a legjobbak.
Tényleg? És miért?
Igen, szerintem ők a legideálisabb ellenfél. Nyilván ők sem ideális ellenfél, ezt láthattuk idén kétszer is, ugye a Veszprém igaz, hogy óriási pekkel, de kikapott hazai pályán is a PSG-től. De azt gondolom, hogy a Barcelona az nagyon, tehát az ilyen tízmel egyszer verős idén bárkinek. Főleg, hogyha Perez de Vargas beszedi azt, amit beszedett a Kiel elleni meccsőt, nem tudom, a hallgatók közül hányan látták. Szerintem az elmúlt évtized egyik legdurvább kapus teljesítménye volt, amit nyújtott. A Vardár pedig, ott egy nagyon-nagyon okos edző van, aki nagyon-nagyon rugalmas, és nagyon jóban van Juan Carlos Pastorra, aki meg majdnem mindig megverte eddig Xavi Sabatét, amikor találkoztak, akkor is, amikor egyébként a Veszprém nyert. És ugye ők nagyon jóban vannak Raúl González-zel, beszélnek rendszeresen telefonon, és ez mondjuk a Sea Ligának a döntőjében elég erősen, markánsan érzékelhető is volt. Ugye a Vardáról tudni kell, hogy a legnagyobb erősség egy masszív hatos fal, ehhez képest a Veszprémet egy nyitott 5+1-jel verték meg, amire adjában semmi válasza nem volt a Veszprémnek, tehát tök sima volt a döntő. És a PSG mellett szól ez is, hogy szerintem a másik kettő rosszabb, meg az is, hogy a Veszprém legnagyobb erőssége azért még mindig a védekezés, az ott egy jó kapus teljesítménye, és ezt a PSG-t ezt meg lehet zavarni. És ha a támadójátékukat megzavarja az ember, akkor már egyáltalán nem tűnnek olyan félelmetesnek. Azért egy Pixeged a 20 perccel lefújásolt 4-jel vezetett egy BL negyedben többen, és ott azért látszott az arcokon a zavarodottság elég erősen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a PSG a legjobb ellenfél a három közül, ami nyilván nem jelenti azt, hogy mondjuk 40%-nál több esélyt adnék ellenük.
Megmondom, hogy mi az én logikám, amiért azt mondom, hogy szerintem a PSG nem jó az első meccsen. Az, hogy Noka Serdarušić, a párizsiak edzője, nagyon kevés rotációval dolgozik, és akár a bronzmeccsen, akár a döntőben találkozik majd valamelyik csapata a Paris Saint-Germain-nel, ők valószínűleg frissebbek lesznek, és a párizsi kulcsjátékosok jó eséllyel minimum 50, de inkább 60 perccel a lábukban játszanak majd vasárnap. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én azt érzem, hogy a Párizsnál van most a legtöbb olyan kulcsjátékos, aki eldönti a meccseket. Akár Karabatic, akár Mikkel Hansen, akár Gensheimer, és sorolhatnánk.
Ez így van. Tehát az nem véletlen, hogy a világ egyik legjobb csapatáról beszélünk.
És szerintem edzőként is, nem tudom, hogy Serdarušić felett mennyire ment el az idő, de azért ő fölépített majdnem a nulláról egy világverő Kielt, és most oda tették a világválogatott élére.
És azért tegyük hozzá, hogy nem csinálja rosszul a dolgát, hát mert igen, ez a igen. PSG ez egészen más, mint a tavalyi PSG volt, ahol a nevek megvoltak, de azon kívül olyan nagyon, hát mindegy, voltak már jobb meccseik tavaly is, de ez idénre érett be, és most játszanak úgy, ahogy ennek a csapatnak játszani kell. Ugyanakkor azért azt se fejtsük, hogy még mindig nincs megoldva ennek a csapatnak a legnagyobb baj a támadásban, hogy Mikkel Hansen és Karabatic hogy férnek el egymás mellett. Ez szerintem egy ilyen Gerard Lampard dolog, ami nagyjából feloldhatatlan, tehát most már azért próbálkoztak be egy páran, ez nem biztos, hogy ez nagyon jól működik ez a dolog. Egyrészt, másrészt pedig a PSG-nek óriási a kerete, és nagyon-nagyon jó játékosaik vannak, de hát pont ezért, amit mondasz, ezért nincsenek a tűzben tartva igazán. Tehát például egy Akambré, aki jön Veszprémbe ugye nem sokára, ő azért mondjuk 3-4 évvel ezelőtt sokkal jobb játékosnak tűnt, mint most. Látszik, hogy ez nem tetszik neki, hogy abszolút csereember, el is ment az önbizalma, pedig hát emlékezzünk vissza rá, amikor berobbant, akkor mi gondoltunk róla, hogy egy pár éven belül a Karabaticot el is felejtjük. Hát ez nem így lett, mondjuk ebben benne van ez a borzasztó csúnya, boldogtalan hármasos térsérülése is.
Azt mondod, hogy szerinted a PSG a legjobb ellenfél, de így is csak 40% esélyt adsz. Most a Veszprém a leggyengébb csapat a Final Four-ban szerinted, ezek szerint?
Hát figyelj, én ott nőttem.
Tudom, hogy fáj a szíved, hogyha ezt kell mondanod, hogy igen.
Nem szeretném én ezt kimondani így, de az az igazság, hogy most lenne a legnagyobb meglepetés, hogyha a Veszprém megnyerné, mert ki vannak facsarva ezek a játékosok, nincs rendesen rotálva ez a keret, és ezért ha egy mérkőzésre össze is tudnak állni, mint ahogy láttad, hogy össze tudnak azért, de kettőre egymás után szerintem az még tavaly ment volna, mint ahogy ment is, egészen sokáig, de ezzel a kerettel annyi történt, hogy egy évvel idősebb lett azóta, és még lejátszott idén plusz 40 meccset ahhoz képest, a tavalyhoz képest. Na, így mennek neki ezek a bőven-bőven 30 fölötti játékosok, akiket szeretünk, imádunk, tisztelünk, sokra tartunk, és még mindig BL győztes matéria mindegyik, hogyha rendesen rotálva van minden idők legnagyobb Veszprémi kerete, de ez nincsen.
Egyébként ezt akartam is kérdezni, mert én bevallom őszintén, sok magyar bajnokit, meg se a Liga meccset nem látok azért egy szezonban, hogy mondjuk Nagy Laci, Ilics, az idősödő, de meghatározó játékosok egy ilyen gyengébb, vagy közepes magyar bajnokin, vagy se a Liga meccsen mennyi időt töltenek a pályán?
Hát fönt vannak sokat azért. Jó, nem mindig, tehát azért vannak olyan meccsek, amikor egyáltalán nem, és olyankor azért felfeltűnnek azok a játékosok is, akiket úgy tűnik egyébként, hogy a fontosabbakon elfelejt Szabaté, és nem csak a magyarokról van szó egyébként, hanem bőven a légiósok között is akadnak ilyenek, de hát azért még így sem. Tehát azt például, nem gondolom, nem én állok teljesen értetlenül azelőtt, hogy Márkó Kopjára lelátón ül konkrétan. Az a játékos, aki oké, nincsen jó formában, de az kinek a hibája, hogy nincsen jó formában.
De már évek óta nincsen jó formában, tehát őt már egy pár helyről így elküldték kvázi innen-onnan.
Hát, jó, de akkor nem kell elhozni.
Igen, ez az én logikám is, hogy akkor nem hozom el.
Így van. És szegény Ancsin Gabi, akiről megredesül még egyszerűen tudjuk is, hogy egy abszolút lelkis srác, aki aztán, hogyha érzi a bizalmat, akkor tényleg csodákra képes, de hát össze is bír esni, és most ez a helyzet, ez egy nála lelkileg jóval kiegyensúlyozottabb játékost is összetörne, amiben ő van például. Hát szegény Gulyás Petinek kell fölmennie jobb ötöt játszani fontos meccsöken. Hát,
amit utoljára 10 pár éve csinált nagyjából.
Hát igen, mert tavaly még egyébként, sőt, Ortega alatt is beszállt 10 percekre oda kényszerből, és akkor meg is oldotta. De most nem tudja már megoldani, hát hogyan tudná szegény Gui? Ez már nem, és ez rossz Guinak, rossz a csapatnak, és rossz a két lelátón ülő másik két jobbökölnek.
Hát nem túl jó, bocs, hogy közbevágok, csak lejár a műsoridőnk, nem túl jó végszó, ettől függetlenül persze nagyon fogunk szurkolni a Veszprémnek.
Mondjuk egy jót is.
Mondjál, 15 másodperc.
Nem is kell annyi. Az elmúlt 5 évben kétszer is nyert olyan csapat, aki tök esélytelen volt. Tehát úgy ment oda, hogy oké, lejátszogatjuk, és mind a kettő elnyerte a Hamburg és a Flensburg, és a Veszprém lesz a következő. Hajrá, Veszprém!
Így van. Köszönjük szépen Márta Vencének és a kedves hallgatók figyelmét is. Farkas Völgyi Gábort és Rév Dánielt hallották. Viszont hallásra.
Önök a Hosszabbítást, a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.